Az ilyen típusú tükrökre egy kicsit, hogy lehetnének semlegesebbek fel, nem tudom, el lehet számolni?
Nem, semmi esélynek.
Semmi esély nincs rá.
Ugye itt nem csak az ablakokról van szó, hanem mondjuk a sötét metálszényezésű autókról. Uh-huh. Tehát egyszerűen képtelenség. Itt ugye szerencsére nem arról van szó, hogy itt ilyen madár tömegek, milliókkal fordul ez elő, de nagyon gyakori országszerte, gyakori, és hát azért ilyenkor adjuk ki ezt március eleje közepén, hogy az emberek fel tudjanak készülni, és tudják, hogy itt nem valami Hitchcocki világvége, madár szituációról van szó, hanem ez egy ilyen szempontból egy természetes viselkedés, a civilizációs tükörkép ártalom váltsa ezt ki, és hát ilyenkor jellemző elsősorban, tehát a második költésre, vagy az első költés második felére, tehát mondjuk ilyen májusra, ahogy csökken a hímekben a hím nemi hormon szintje, azért ez a fajta agresszió is megszűnik, de vannak extrém, tehát nagyon korai, ilyen január-februári, vagy nagyon késői, akár augusztus-szeptemberi beszámolók is, de hát ezek ugye nagyon-nagyon-nagyon ritkák.
Nagyon fontosan beszéltünk, és nagyon izgalmas is önmagában, igen. Türelem kell hozzá, és amelyen lehet próbáljuk eltakarni azokat a részeket, ahol ezek a madarakat irritálja, vagy legalábbis minden szempontból provokálja, ezzel tudunk csak a legjobban védekezni, aztán túlélni, mert egy-két hét múlva ezek el is fognak múlni, ezek a dolgok. Ugye gondolom, ezzel egyetértünk, ez így rendben.
Igen, tehát ez le fog csengeni valamikor április vége, májusban, és egyébként nagyon sokan úgy élik le az életüket, hogy nem találkoznak egyszer se ezzel a jelenséggel, de beszélni érdemes róla, hogy aki találkozik, az ne ijedjen meg.
Uh-huh. Köszönöm szépen ezt az információt, ez igazán fontos volt, és szerintem ezt terjeszteni is kell egymás között, hogy ez egy nem egy drámai dolog, de rendkívül kellemetlen mindenkinek, az állatoknak is, nekünk is, mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, amit elmondott, és hát minden jót kívánok magának, és majd máskor is fogjuk keresni ilyen témákban feltétlenül. Jó?
Köszönöm a lehetőséget, további jó munkát, szép estét, viszont hallásra.
Igen. A civil rádió, akkor még egyszer mondom, ugye? Az Őrkén Színház Élőrök Társasága című sorozatában Kun Árpád írását Fűr Anikó olvassa fel.
Egy képlet. A fiatal Albert Einstein 2 év megfeszített munka több ezer lépcsős matematikai bizonyítás után elérkezett az emberi tudás végpontjára. Olyan képletet talált, amely exakt módon kifejezi a lélek halhatatlanságát. Eszerint a lélek halhatatlansága, eternitas e, megegyezik az emlékezet, memória m, és a gondolat, cogitátum c négyzetének a szorzatával, azaz e egyenlő MC négyzet. Leszámítva egy vallásos fellángolást kiskamaszként, Einstein meggyőződéses materialista volt. A képlet kiforgatta önmagából, napokig csak feküdt, bámulta a plafont, végül az egész bizonyítást elégette. Úgy döntött, újra kezdi az egészet. Csak akkor fogadja el, ha megint ugyanoda jut. Az újrakezdésből 1954 dolgozat született, amelyek jelentősége miatt azt az évet a fizikusok a csodák évének hívják, de amelyek közül egyikben sem jött ki újra az eredeti képlet. Viszont a negyedikben Einstein ötletként felhasználta, eszerint a test energiája E, megegyezik a tömegének M, és a fénysebesség C négyzetének a szorzatával, azaz E egyenlő MC négyzet.
Open your door, don't hide in the dark. We're lost in the dark. You can trust me, 'cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Her eyes like windows trickle in rain upon her pain, getting deeper, though my love wants to relieve her. She walks alone from wall to wall, lost in a hall. She can't hear me, though I know she likes to be near me. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. In a corner by the door, there must be more I can tell her, if she really wants me to help her. I'll do what I can to show her the way, and maybe one day I will free her. Oh, I know no one can see her. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa.
Akár az éj, képzelni szebbet nem is lehetne, festője volt az ég. Egy búza mezőben nyílt, ahol egy tündérlány él, aranyhajában még ragyog a hajnal, mikor a nap felkél. Áll a mezőben a lányka, kezében ott az éjkék virág, talpa alatt is virágok nyílnak, s nevet az égbolt is már. Friss szellő lágyan haját borzolja, hullámzó tenger a búzak alá. A virág mezőben a lány, kezében éjkék virág, szívének melege csodát teremtett, s a virág kék lepkévé vált. Áll a mezőben a lány, kezében a lepke vár. Két szeme sugarát a mezőre untyos már.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió keddél utáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Publikálta a Falakon túl munkacsoport a zárt intézményi gyermekbántalmazások megelőzését szolgáló javító csomagát. Javaslat csomagát. Az ismert szakemberekből álló csapatot a Magyar Helsinki Bizottság hívta össze, mert a kormány és más állami szereplők passzívak maradtak a gyerekek bántalmazásával szemben, és ha reményeim szerint itt van a vonal másik végén két szakember, hol Herzog Mária és János Kiti Boglárka. Igazam van? Jól hallom?
Jó estét kívánok! Igen.
Szia. Jó estét!
Nagyon-nagyon kevés időnk van, és azt látom, hogy tulajdonképpen a téma hihetetlen. Kezdjük a legelőjén, hogy hol lehet ezzel a dokumentummal megismerkedni aznak a hallgatónak, aki erre a dologra választ akar.
Hát magán a Helsinki honlapján azonnal megtalálhatja, úgyhogy
ez... Részletesen kifejtve. Aha. Akkor legyenek ön kedvesek elmondani, mi a csoportnak igazából az iránya, miről szól ez a javaslat? Egyrészt ugye nyilván az elkövetett disznóságok felszámolásán kívül igazából mi az alapvető cél?
Bogi.
Igen, hát ez a munkacsoport alapvetően azért jött létre, hogy ezeket a zárt intézményekben és félig zárt intézményekben, gyerekotthonokban elkövetett bántalmazások esetében megfogalmazzunk olyan javaslatokat, amik arra vonatkoznak, hogy hogyan lehetne átláthatóbbá tenni ezt a rendszert független civil monitoring beemelésével, mert úgy látjuk, hogy a jelenlegi nem független ellenőrzési mechanizmusok, azok nem teszik lehetővé azt, hogy ezek a visszaélések valóban nyilvánosságra kerüljenek, és megfelelő és hatékony módon kezelve legyenek. Alul működik a jelzőrendszer, a gyerekvédelmi jelzőrendszer nem működik hatékonyan, és ezért a gyerekek esetében sincsenek olyan panaszmechanizmusok, amiken keresztül ezek a bántalmazások valóban eljuthatnának azokhoz a személyekhez, akik tehetnek is az ellen, hogy ezek bekövetkezhessenek.
Ez nagyon... amit a Bogi mond, bocsánat, igen? Az ugye nagyon fontos, hogy itt ezt bele kell ágyaznunk egy sokkal szélesebb összefüggésbe. Mm-hmm. Tehát mi most ugye koncentráltunk ezekre az ismert és botrányossá vált, és szerencsére nagyon nagy nyilvánosságot kapott ügyekre, mint akár a Szőlő utca ügye, akár Bicske, akár hasonlók, de arra is természetesen próbálunk rávilágítani, hogy itt egy sokkal szélesebb összefüggést kell nézni, és hogyha komolyan vesszük azt a feladatot, ami előttünk áll, akkor hát azt gondolom a következő kormányzattal együttműködve meg kell nézni, hogy hogyan lehetne megismerni a tényleges helyzetet, mik a legfontosabb pontok, ahol változtatni kell, és ugyanez egy hosszú távú terv, de vannak tűzoltásszerű azonnali teendők is, és ezekre is szeretnénk segítséget adni, vagy ezeknek a megoldásához.
Nekem nagyon tetszik, és ezt tényleg külön is kell választani, a most bent lévő gyerekeknek a védelmét az elsődleges, hogy ők ne sérüljenek tovább, mert ez elsődleg fontos. Másik pedig, hogy hogyan lehet elérni, hogy ez a sérülés ne történjen a továbbiakban meg, hogy erre biztosítékokat kellene keresni az intézményes rendszeren belül, mégpedig intézményes garanciákat, nem személyes garanciákat, hanem formálisan mindenki számára is elérhető, kiszámítható garanciákat. Ugye erről beszél?
Igen, és ezért volna a civil monitoring annyira fontos, mert az nem várható el értelemszerűen senkitől, hogy ugye ne védje a saját intézménye, vagy a saját szakterülete, vagy a saját tevékenységének hát sokszor védhetetlen tevékenységét, de hogyha van egy külső monitoring, ahol nem lehet, nem érheti az a vád, a vizsgálókat, hogy ők elfogultak, akkor nyilvánvalóan ez segítheti mindenkinek a munkáját. Ugyanakkor az is nagyon fontos volna, hogy a gyerekek sokkal aktívabb szerepet kapjanak, mert úgy érezzük, hogy ezekben az esetekben minimális tájékoztatást se kaptak a gyerekek, illetve az ő véleményük, az ő meghallgatásuk és a javaslataik figyelembevétele egyáltalában nem történt meg.
És szerepel az anyagban olyan, hogy például maguk a traumák, amik megtörténnek ezzel kapcsolatosan, szakszerű kezelést megkaphassák időben, tehát mert ugye ez az intézmény mégiscsak egy zárt intézmény, ahol igazából az ilyen típusú segítségeket is külön szervezni kell.
Így van, alapvetően a traumatudatos működés kellene, hogy meghonosodjon a gyerekotthonokban is, illetve A szélesebb értelemben az igazságszolgáltatás során is, tehát amikor egy gyerek bekerül a büntető igazságszolgáltatás rendszerébe, vagy bekerül egy gyámhatósági eljárásba, akkor nagyon fontos lenne az, hogy őt értő, hozzáértő szakemberek hallgassák meg, anélkül, hogy retraumatizálnák, tehát hogy újra egy traumát éljen át, hiszen sok esetben ugye azok a gyerekek, akik a nap végén egy javítóintézetben kötnek ki, ők maguk is súlyosan bántalmazottak, és nem véletlen az, hogy az ő esetükben sajnos ez a végkimenetel, hogy nem kapnak meg olyan szükséges támogatásokat, amiknek segítségével akár a saját családjukban is megmaradhatnának, és ott megfelelő módon tudnának nevelkedni, kiemelik őket, és szakellátásba kerülnek gyerekotthonba, és onnan pedig már a statisztikák szerint sajnos nagyon sok esetben az út az a javítóintézetbe vezet, és ez azért is van, mert nincsenek megfelelő support mechanizmusok, támogatások az ő számukra, se pszichés támogatás, se pedig egyénre szabott saját szükségletek szerinti támogatás.
Mondom, arról
amit nagyon, bocsánat, igen, amit nagyon fontosnak tartanék jelezni, és ezt a javaslatban is megfogalmaztuk, hogy helyreállító szemléletű, restauratív szemléletű megközelítése volna szükség. Uh-huh. Ez mindenhol a világon azért vált nagyon népszerűvé, és egyre inkább használta. Egyébként Magyarországon is 2006 óta a BTK-nak is része túl azon, hogy az oktatásban, szociális ellátásban is reméljük, hogy egyre többen használják, mert ez nagyon sokat segít abban, hogy ne csak az érintett gyerek, hanem a környezet is tanuljon ebből, sokkal szoftabb, lágyabb megoldásokat lehet találni, el lehet terelni a gyerekeket ugye a büntető igazságszolgáltatástól, és ugyanakkor viszont azt lehet látni, hogy hosszabb távon sokkal hatékonyabbak, mint akár a büntetés, akár egy valakinek a kirekesztése, vagy az elkülönítése.
Nagyon fontosakat mondani, de mindegyikben az van, hogy tulajdonképpen sokkal szélesebb problematika, mint maga a javítóintézetek története, az árt intézmények története, az egész gyermekvédelem, és igazából még a jogi gyakorlat, tehát a büntetési gyakorlatoknak is igazából sok-sok részletét érinti ez, amiről most beszélünk. Mi az első lépés, amit most feltétlen meg kéne azért tenni, még itt a kormányváltás magasságában is, mert mondom, a helyzet nem feltétlenül örömteli most.
Igen, azt gondolom, hogy mindenképpen egy átfogó jelleggel egy gyerekjogi megközelítést kell alkalmazni a rendészeti büntető szemlélet helyett, ami eddig uralkodott a gyerekvédelem kapcsán, illetve a javítóintézetek, de a gyerekotthonokban is a rendőröknek a kivezénylése. Ez abszolút nem szolgálja azt a célt, hogy a gyerekek jobban legyenek, de hogy a körülöttük lévő felnőttek sem lesznek ettől jobban. Tehát a másfajta célokat kell előtérbe helyezni, a prevencióra kell helyezni a hangsúlyt, tehát a családban való nevelkedéssel a gyereknek, ez ugye alapvetően egy gyerekjogi egyezménynek is egy elsődleges célja és alapelve, és nyilvánvalóan, ha olyan helyzet van, ami miatt indokolt a gyereknek a kiemelése a családból, és nem megoldható, hogy továbbá ott maradjon, akkor meg annak meg kell találnia megfelelő feltételeit, hogy ő valóban egy olyan helyre kerüljön, ahol őt nem rendszerabúzus éri. Tehát értünk ez alatt azt, hogy maga az állam, akinek az lenne a feladata, hogy a gyerek helyettesítő védelmét ellássa, az valójában bántalmazza a gyereket, ahogy ezt az ombudsmani jelentésekben is láthattuk, amelyet a Helsinki Bizottság csinált szintén erről egy gyűjtést, hogy milyen jellegű mulasztásokat követtek el a gyerekotthonokban az ott dolgozók. Úgyhogy emiatt azt gondolom, hogy ez egy hangsúlyos pont, hogy megelőzésre kell nagyon koncentrálni, gyerekjogi megközelítésre, illetve integrált gyerekvédelmi rendszerekben kell gondolkodni, ami azt jelenti, hogy egy gyereknek a problémáját azt valójában több ágazatnak kell együttesen, együttműködve, szoros együttműködésben kezelni, az egészségügy, a szociális ágazat és az oktatás, és sorolhatnánk még, de Mari, átadom a szót, mert te ezt még jobban tudnád fejteni.
Csak annyit akartam mondani, hogy az a rettenetesen izgalmas és jó hír, hogy a gyerekvédelmi törvény még ebben a sokat toldozott-foldozott formájában is mindezeket az alapelveket változatlan képviseli. Tehát ha megnézi valaki akár a preambulumot, ott ugye a gyerekjogi egyezményre hivatkozik a törvény, és azt mondja, hogy ennek alapján kell lépni, és pontosan a Bogi által elmondott megelőző, korai támogató rendszereket segíti, és csak mint utolsó lehetőséget említi a gyerekek kiemelését. A családból ugyanígy Magyarországon szerencsésen 130 éve kriminálpedagógiai megközelítésről beszélhetünk, tehát nem most kell a meleg vizet föltalálnunk, hanem ezek a dolgok mind beleépültek tulajdonképpen a magyar gyerekjóléti gyerekvédelmi kultúrába, csak sajnálatos módon elterelésre kerültek rossz irányba. Noha maga a szándék a 97-es törvénnyel és a szakma nagy része által az azt gondolom megfelelő lenne, tehát az új kormányzatnak arra kellene figyelnie, hogy visszahozzuk ezeket az eredeti célkitűzéseket, és megerősítsük a meglévő jogszabályokat, amit meg kell, azt változtatni kell, és ehhez szabni a szakmai szabályokat és a gyakorlatot.
Én egyet még itt hagy érzékeljek ebbe a dologba, magát a szakmai protokollt, hogyan kell dolgozni egy ilyen munkahelyen szakembereknek. Tehát valahol ennek a dolognak szerintem a figyelme egy kicsit megint csak háttérbe szorult. Általában felügyelik, és igazából gondozzák legfeljebb ezeket a gyerekeket, és ehhez egy nagyon speciális szakmai hozzáértésre van szükség.
Ez így van. Most itt ugye két dologról beszélünk, az egyik a szakmai minőségi munkának a kérdése, de én legalább ilyen fontosnak tartanám a biztonság kérdését. Aha. És ugye itt, amire a gyerekjogi koalíció is hát nagyon több alkalommal már javaslatot tett, hogy gyerekbiztonsági útmutatókat kellene készíteni minden olyan helyen, ahol gyerekekkel találkoznak, hogy mindenki, aki ott dolgozik, beleértve és a gyerekek is, illetve a szülők, azok pontosan ismerjék, hogy mik azok a szabályok, amik minimálisan elvárhatók ahhoz, hogy egy gyerek biztonságban legyen, ne érje őt bántalmazás, erőszak, és pontosan tudja minden gyerek, hogy ő különféle rossz tapasztalatok esetében hová fordulhat, kiben bízhat, anélkül, hogy retorzió érné őt, tehát, hogy meg fogja őt védeni az a felnőtt, igen, vagy a felnőttek egy csoportja, akihez fordulhat, és biztos, hogy az ő jóléte és jólléte az, ami mindenkinek a legfontosabb szempontja. Szerintem, ha ez általános, csak elfogadott alapelvé válik, és minden szakember és szülő és laikus kap megfelelő tájékoztatást, hogy mi az, ami árt a gyerekeknek, és mi az, ami használ, akkor nyilvánvalóan nagyot lehetne erőre lépni.
Itt kell megköszönöm a mondani valót, pontosan azért szeretnék visszatérni erre a témára, elfogyott az időnk, és köszönöm szépen, amit elmondtak, remélem a hallgatók is igencsak követhették azt, amit mondtak. Köszönöm szépen a beszélgetést, mind a kettőt.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Viszontlátásra. Ezzel elbúcsúzunk a 117 perc